a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa a héten elesett a Szent Márta házban, jobb alkarján zúzódást szenvedett. A karját elővigyázatosságból rögzítették, számolt be a vatikáni sajtóközpont. A Szent Atya nem mondta le programjait, megtartja az audienciákat. Mások mellett fogadta az ENSZ Élelmezésbiztonsági Világbizottságának elnökét is. Szocska Ábel görögkatolikus nyíregyházi megyés püspök házszentelést végzett a Szent Miklós görögkatolikus általános iskolában. A püspök a program során arra hívta a gyermekeket és pedagógusokat, hogy még jobbak, még kedvesebbek, még inkább Krisztust követőkké váljunk 2025-ben. Már Kárpátalján segítkezik a Máltai Szeretetszolgálat idei első önkéntes csapata. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat budapesti, kaposvári és miskolci kollégáiból, valamint egy sümegi önkéntesből álló csapatra az egyhetes szolgálat alatt változatos feladatok várnak. Többek között adományokat fogadnak, válogatnak és osztanak majd szét, raktárt rendeznek, segítkeznek a beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat épületeinek karbantartásában. Festenek, takarítanak, illetve játszóbuszokkal járják a környék óvodáit és iskoláit, hogy pár óra felhőtlen szórakozást vigyenek a háború árnyékában felnövő gyermekek mindennapjaiba. Kedd reggeltől Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése után minden meg fog változni, másnap kell fel a nyugati világ felett. Véget ér egy keserű, nehéz, fájdalmas kudarcokkal tarkított 4 év a demokrata kormányzás, sorolta a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta azt is, 2025 a középosztály megerősödésének éve lesz. A miniszterelnök azt mondta, kódolható volt, hogy a demokrata adminisztráció ideje alatt az amerikai-magyar kapcsolatok mélypontra jutnak, az amerikaiak a kettős adóztatást kizáró egyezményt nem is újították meg, a magyarok beutazását Amerikába megnehezítették, és ahol tudtak, ártottak nekünk. Magyarország december 31-én véget ért uniós elnökségéről szólva, Orbán Viktor kiemelte, hogy annak sikerét még a politikai ellenfelek is elismerték Brüsszelben. A miniszterelnök felidézte, 2030 és 32 között készül el Paks 2, addig ki vagyunk szolgáltatva energia oldalon, vagyis az energiaárak nagyívű emelkedése a mi gazdasági terveinket is megakaszthatja. Többek között az EGRI kórháznak is új vezetője lett. Az eredményes pályázati eljárást követően Pintér Sándor belügyminiszter január 15-i hatállyal egészségügyi intézményvezetőket nevezett ki. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a Heves vármegyei Markóth Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetet Stankovics Éva vezeti. A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet élére Ézsi Robin Gábort nevezte ki a tárcavezető, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházat Óvári Csaba, a Borsod-Apaújzemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórházat Zsákai Zsolt, a Vas vármegyei Markusovszki egyetemi oktatókórházat Lippai Norbert vezeti. Dr. Stankovics Éva a 60-i Albert Schweitzer kórház és rendelőintézet vezetője volt. Az EGRI kórházat megbízott vezetőként dr. Maszárovics Zoltán orvosigazgató irányította a kinevezésig. Kigyulladt egy fűtőmozdony Budapesten a keleti pályaudvaron, a Verseny utca felüli oldalon pénteken este. A tűzoltók megakadályozták a lángok tovább terjedését, a pályaudvaron már helyreállt a közlekedés, közölte a Katasztrófa Védelem és a MÁV Inform. A Szent Évet kísérő nemzetközi kulturális programsorozatban Magyarország a Jankovics Marcelnek szentelt tárlattal mutatkozott be, amely a Szentszék egykori kancellária épületében nyílt meg csütörtökön este. A Hit, remény és a rajzfilm című kiállítást Jan Maria Hyun-Ja Hyung, a Szentszéki Államtitkárság munkatársa, és Szász János, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet miniszteri biztosa nyitotta meg, az olasz, magyar és nemzetközi diplomáciai és kulturális élet képviselőinek részvételével. A kevesebb, mint egy hónapja zajló Szentévben ez Magyarország első kiállítása, amelyel a Szentév hivatalos programjában szerepel. Végül az időjárásról. A mai napon borult, párás, helyenként ködös idő várható ónos szitálással. Gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet 0 és mínusz 2 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám.
Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Csak egy tánc volt, mit tőled kértem én. Azután ment minden könnyedén. Együtt mentünk haza az úton, és a többit nem tudom. Csak egy csók volt, boldog pillanat, amit loptam a kaputok alatt. Többször mondtam, és most búcsúzom, és a többit nem tudom. Nyílt a kapu, kivárt reány, nem volt az más, csak a mamád. Rád is mordult, gyere be, többé nem engedlek el vele. Csak egy tánc volt, mint tőled kértem én, de már több kell, maradj az enyém. Meg is kérem a kezed ezúton, és a több.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A kortárs hangon nemzetközi irodalmi pályázat már 21 éve várja a hallgatók irodalmi alkotásait. A mai epizódban dr. Kispál Dániellel, az Egyetem Irodalomtudományi Tanszékének adjunktusával, illetve a kortárs hangon nemzetközi irodalmi pályázat főszervezőjével beszélgettünk. A pályázat céljáról, az idei témáról, valamint arról, hogy kinek érdemes jelentkezni. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyeket ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
20. alkalommal jelent meg a HVG diploma kiadványa, amelyben a magyar felsőoktatási intézmények, karok, képzésterületek legfrissebb ranglistáit publikálják. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem több területen is javított tavalyi pozícióján. A HVG diploma 2025 kiadvány készítői idén is számos szempontot vettek figyelembe az intézmények rangsorolásakor, egyebek mellett az első helyes jelentkezők számát, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, valamint az MTA címmel rendelkező oktatók arányát. A rangsorokat böngészve kiderül, több területen is kiemelkedő az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem teljesítménye, művészet közvetítésben és sporttudományban 4., a tanító alapszakos rangsorban az 5., a természettudomány területén a 8. helyre került az EKE, a bölcsészettudományi képzésünk pedig a top 10-ben szerepel, de számos kategóriában sikerült még a legjobbak közé jutni. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az összesített rangsorokban is előkelő helyet foglal el. A tavalyihoz képest egy helyet javítva a 17. az intézmény, az oktatói kiválóságot tekintve pedig 2 helyet sikerült előrelépnie a 2023-as pozícióhoz képest, így a 13. a hazai főiskolák egyetemek között. 2025-ben újra vendégül látja a szőlészettel, borászattal, birtokvezetéssel foglalkozó szakembereket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Január 31 és február 1-e között ugyanis a Líceum dísztermében osztják meg tudásukat, tapasztalataikat és legújabb kutatási eredményeiket az érdeklődőkkel az ágazat legkiválóbb szereplői. A több mint 2 évtizedes múlttal bíró konferencia életében 2023-ban nyílt új fejezet, amikor az események arculata mellett többek között annak neve is megújult. Az Egerwine Meetup címmel a szervezők célja az volt, hogy a szakmai előadások mellett a személyes találkozás és az együtt töltött idő jelentőségét is hangsúlyozzák. A 2 napos konferenciára 2025-ben is a szőlő- és bortermelés, a borkereskedelem és a piacépítés hazai és külföldi specialistái, kutatói, valamint olyan nemzetközi borászatok irányító szakemberei érkeznek Egerbe, akik sikertörténetet írtak saját pincészetükkel. Az Egerwine Meetup programjai ezúttal olyan aktualitásokat járnak körbe, amelyeket kiemelt szakmai érdeklődés kísér. Nemzetközi vendégeink többek között a klímaváltozás borkészítésre gyakorolt hatásairól, valamint a rezisztencia nemesítésről is beszámolnak, amelyek megoldásokat jelenthetnek a felmerülő kihívásokra. Mindemellett a szőlő tőkebetegségek kezelése.
Itt a Szent István Rádió. A jó.
Csak egy tánc volt, mint tőled kértem én, azután ment minden könnyedén, együtt mentünk haza az úton, és a többit nem tudom. Csak egy csók volt, boldog pillanat, amit loptam.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora, itt, a Szent István Rádióban. A kortárs hangon nemzetközi irodalmi pályázat már 21 éve várja a hallgatók irodalmi alkotásait. A mai epizódban dr. Kispál Dániellel, az Egyetem Irodalomtudományi Tanszékének adjunktusával, illetve a kortárs hangon nemzetközi irodalmi pályázat főszervezőjével beszélgettünk a pályázat céljáról, az idei témáról, valamint arról, hogy kinek érdemes jelentkezni. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyeket ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líczomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
20. alkalommal jelent meg a HVG diploma kiadványa, amelyben a magyar felsőoktatási intézmények, karok, képzésterületek legfrissebb ranglistáit publikálják. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem több területen is javított tavalyi pozícióján. A HVG diploma 2025 kiadvány készítői idén is számos szempontot vettek figyelembe az intézmények rangsorolásakor, egyebek mellett az első helyes jelentkezők számát, a tudományos fokozattal rendelkező oktatók számát és arányát, valamint az MTA címmel rendelkező oktatók arányát. A rangsorokat böngészve kiderül, több területen is kiemelkedő az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem teljesítménye, művészet közvetítésben és sportó alapszakos rangsorban az 5., a természettudomány területén a 8. helyre került az EKE, a bölcsészettudományi képzésünk pedig a top 10-ben szerepel, de számos kategóriában sikerült még a legjobbak közé jutni. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az összesített rangsorokban is előkelő helyet foglal el. A tavalyihoz képest egy helyet javítva a 17. az intézmény, az oktatói kiválóságot tekintve pedig 2 helyet sikerült előrelépnie a 2023-as pozícióhoz képest, így a 13. a hazai főiskolák egyetemek között. 2025-ben újra vendégül látja a szőlészettel, borászattal, birtokvezetéssel foglalkozó szakembereket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Január 31 és február 1-e között ugyanis a Líceum dísztermében osztják meg tudásukat, tapasztalataikat és legújabb kutatási eredményeiket az érdeklődőkkel, az ágazat legkiválóbb szereplői. A több mint 2 évtizedes múlttal bíró konferencia életében 2023-ban nyílt új fejezet, amikor az események arculata mellett többek között annak neve is megújult. Az Egervány Meetup címmel a szervezők célja az volt, hogy a szakmai előadások mellett a személyes találkozás és az együtt töltött idő jelentőségét is hangsúlyozzák. A 2 napos konferenciára 2025-ben is a szőlő- és bortermelés, a borkereskedelem és a piacépítés hazai és külföldi specialistái, kutatói, valamint olyan nemzetközi borászatok irányító szakemberei érkeznek Egerbe, akik sikertörténetek. Változás borkészítés között a képzési kínálattal, a felvételi eljárás menetével is megismerkedhetnek, de a diák életet meghatározó programokba is betekintést nyerhetnek. Január 21-én Egerben reggel 8 órától egészen délután 17:30-ig készülnek a szervezők különböző programokkal az érdeklődőknek. Felvételi tájékoztatók, nyílt órák, kollégiumi körséta és a képzési kínálathoz kapcsolódó bemutatók segítenek megtapasztalni, miért is érdemes az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen tanulni. A remény nem csal meg. Ezzel a mottóval indul útjának a 2025-ös Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozója, melyre a szervezők minden egyetemista fiatalt szeretettel várnak. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége a Szent Atya 2025-ös szentévéhez kapcsolódva hirdeti meg az idei Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozóját február 14 és 16-a között. Őriznünk kell a remény lángját, és mindent megtenni azért, hogy bizalommal tekintsünk előre, a jövőbe. A 2025-ös szentév jó alkalom lesz az újjászületésre, amire mindannyiunknak szüksége van. Ezért választotta a pápa a remény zarándokai mottót. Olvashatjuk az alábbi sorokat Ferenc pápa levelében. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége minden egyetemista fiatalt szeretettel hív és vár Egerbe, hogy a szent évre hangolódva, abba bekapcsolódva közösen készüljenek lélekben, és kezdjék meg zarándok utukat Krisztus felé. További információk a kelet eseményéről a lelkészség Facebook oldalán. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líczomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Mielőtt rátérnénk magára a pályázatra, téged mikor kezdett érdekelni az irodalom?
Mindig is ilyen humánbeállít tudtságú ember voltam, viszont maga az olvasás és az irodalom az legfőképpen azt hiszem, hogy általános iskolának a felső tagozatában kezdett el érdekelni, akkor kezdtem el magamtól is olvasni a kötelezőkön felül másfajta szövegeket, amik hát leginkább ilyen akkori populáris szövegek voltak. Kaptam testvéremtől karácsonyra egy regényt, és akkor így annak a kapcsán elkezdtem aztán így magamtól is foglalkozni az irodalommal.
És mikor lett világos az, hogy ezt te továbbtanulás szinten is ezzel szeretnél foglalkozni?
Középiskolában már nagyon érett ez a gondolat, és igazából akkor tisztult le ez, hogy mindenféleképpen valamilyen humán tárgy az egyetemen, vagy humán szak, és ez az irodalom lett. Vagy hát tulajdonképpen igen, a magyar.
Van esetleg olyan irodalmi mű, ami számodra annyira jelentős, hogy így rásegített, hogy erre az útra lépj?
Nem tudnék ilyet kiemelni. Én a középiskolában valamiért engem az orosz realizmus például nagyon megfogott. Tolsztojt olvastam sokat, meg Dosztojevszkijt, így a szép irodalomból, ami a kötelezőn felül volt, de nincsen egy olyan konkrét mű, ami miatt azt mondtam volna, hogy akkor a magyar szak, de hát vannak nagy kedvencek, meg ugye itt az egyetemen is lettek nagy kedvencek, amiket sokszor újra szoktam olvasni, úgyhogy vannak ilyenek, de ilyen konkrét, ami így a pályára tett volna engem, olyan nincsen.
És magával a kortárs hangon pályázattal mikor találkoztál először?
Hallgatóként találkoztam vele. Elsőként 2011-ben küldtem be azt hiszem 2 verset az akkori pályázatra, és igazából ott volt ez az első találkozás, aztán így az évek folyamán mindig igyekeztem beküldeni, hogyha megláttam a kiírást, akkor hát kezdetben még inkább verseket, utána aztán áttértem a prózára, és talán egy olyan év volt, ami kimaradt, amik hallgató voltam, de minden évben nagyon szívesen küldtem be írásokat.
És milyen volt ezen a pályázaton részt venni, és hát sikeresen zárni?
Nagyon jó volt. Amikor jöttek a helyezések, az is nagyon jó érzés volt, de amit talán még ezen felül is kiemelnék, az pedig az, hogy azt éreztem, akár egy-egy ilyen írásműhelyen, ami a kortárs hangonhoz kapcsolódott, hogy ott tényleg azok a műhelyvezetők, akik jelen voltak, foglalkoztak a szövegeinkkel, nagyon alapos szöveggondozásokat végeztünk, nagyon sok visszacsatolást kaptunk, úgyhogy ebből a szempontból meg talán még inkább azt mondom, hogy kiemelkedő volt ez a tapasztalat, ami akkor ért nem csak engem, hanem mindenkit, akik ott voltak még rajtam kívül.
És hát azóta már te vagy a pályázatért felelős. Mikor vetted át a pályázatot? A
tavalyi év volt az első, amikor Zoli bácsitól, Jónás Zoltántól, ugye az egyetem volt kulturális programigazgatójától, hát maga a Nyelvi és Irodalomtudományi Intézet, azon belül pedig az Irodalomtudományi Tanszékkel átvettük a pályázatot, és a tavalyi év az leginkább a kísérletezésről szólt, én úgy érzem. Meghagytuk az eddig jól működő struktúrának a leginkább alapvető elemeit, de azon is elgondolkodtunk, hogy mi, vagy mik azok a dolgok, amiken lehetne kicsit változtatni, amiket meg lehetne próbálni. Szóval ilyen újítás lesz például majd az idei pályázatban az, hogy tematika mentén szerveződik meg, kapcsolatok és kapcsolódások, ez a tematika cím, és ezen témakör rel kapcsolatban várunk alkotásokat majd.
És mi alapján választottátok a kapcsolatok és kapcsolódások témát?
Mindenképpen olyat szerettünk volna, ami izgalmas is, és nem szűkít le a kört nagyon nagy mértékben, és azt gondoltuk erről, hogy ez mind a kettőt hordozza, tehát szerintem ehhez nagyon sok alkotó tud kötődni, ehhez a kérdéskörhöz, másrészt pedig kellőképpen tágnak is érezzük ahhoz, hogy ne szűkítse be a látókörét a szerzőknek, akik majd küldenek szövegeket.
Ezeknek a szerzőknek milyen kritériumoknak kell megfelelni ahhoz, hogy jelentkezni tudjanak?
Hát a legfontosabb, hogy aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzenek, de tulajdonképpen ezen felül nappalis hallgatóknak, levelezős hallgatóknak is várjuk egyaránt az alkotásait. Most is például a nyári táborban nagyon jól működött az, hogy nappalis hallgatók is voltak, volt levelezős hallgató is, tehát hogy az a fontos, hogy legyen aktív hallgatói jogviszonya tulajdonképpen is, nyugodtan lehet próbálkozni, illetve van egy terjedelmi korlát, nagyjából 2 gépelt oldal az maximum, amit várunk, tehát erre érdemes odafigyelni, de minden apró részlet le van írva a pályázati kiírásban ezzel kapcsolatban.
Említetted ezt a nyári tábort, erről meséljen egy kicsit bővebben.
Bagolyírtáson voltunk a Stella Katolikus Egyházi üdülőben. 2 műhelyvezetünk volt, mind a 2 itt az intézetben a kollégánk, Kis Noémi tanárnő, aki legfőképpen a próza részével foglalkozott, és Csató Anita tanárnő, aki pedig legfőképpen a líra részével foglalkozott, és hát tulajdonképpen a 3 napos volt ez a tábor, és hát egy ilyen kőkemény műhely munka volt az egész, mármint ilyen jó értelemben kőkemény, persze volt szabadidő is a hallgatók számára, meg sétáltunk is, szétnéztünk a környéken, de hogy a szöveggondozás része is nagyon-nagyon alapos volt, és nagyon izgalmas feladatokat kellett megoldaniuk, úgyhogy szerintem egy ilyen abszolút változatos és izgalmas tábor volt ez a nyári tábor, úgyhogy ezt a hagyományt is szeretnénk majd tovább vinni, ami ott elkezdődött megteremtődni.
Említetted, hogy ez az első, vagyis a tavalyi volt az első év, ahol már ti vettétek át. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek ott, és hogy fogjátok ezt beépíteni az idei versenybe?
Hát nagyon sok, ugye így egy ilyen újdonsült szervezőként nagyon sok minden volt, amire nem is számítottunk, de aztán teljesen máshogy történt, mint ahogy vártuk, és talán az egyik ilyen legfontosabb tapasztalat, amit szintén megváltoztattunk már idén, az az, hogy a pályázati kiírástól számítva nagyon-nagyon sűrű volt az a néhány hónap, ami a kötet megjelenéséig eltelik, tehát nagyon sok munka volt vele, úgyhogy elhatároztuk, hogy az idei évtől kezdődően nem decemberben fogjuk kiírni a pályázatot, hanem valamikor októberben, és így egy kicsit rövidebb a beküldési határidő, tehát most január 10-én évfélig várjuk a pályamunkákat, viszont még így is bő egy hónappal hosszabb, mint ami a korábbi években volt, és így nekünk is hamarabb nyílik lehetőségünk foglalkozni az alkotásokkal, zsűrizni az alkotásokat, utána megszerkeszteni a kötetet, kötetbe szedni azokat, amelyeket a zsűri érdemesnek tart a megjelenésre, szóval így egy kicsit nagyobb a mozgásterünk.
Említettél most itt nagyon sok folyamatot. Ismertetnéd, hogy hogyan kezdődik és hogyan ér véget a pályázat?
Igen, beérkeznek a pályaművek, és onnantól fogva a zsűri folyamatosan kapja meg a beérkezett pályaműveket értékelésre, és tulajdonképpen 2 nagyon lényeges dologról kell dönteni a zsűri tagjainak. Egyrészt arról, hogy érdemesnek tartják-e az adott alkotást vagy alkotásokat a kötetben való megjelenésre, tehát emellett kell adni a voksukat, illetve azok közül az alkotások közül, amelyeket érdemesnek tartanak a megjelenésre, helyezéseket kell ajánlaniuk. Tehát külön díjat, 3. helyezést, 2. helyezést, 1. helyezést. Szóval ez a 2 legfontosabb dolog, amiről a zsűri tagjainak döntenie kell, és aztán ebből az egészből összeáll majd egy ilyen nagy kép, hogy melyek azok a művek, amelyek a kötetben meg fognak jelenni, illetve hogyan alakulnak a helyezések. Általában egyébként több helyezést szoktunk kiosztani, tehát minden évben több külön díjasunk van, több 3., 2. és 1. helyezetből is általában 2 szokott lenni, vagy 3 olyan év is volt már.
A zsűri milyen szempontok alapján dönti el, hogy ki az, aki helyezésre érdemes, illetve ki az, aki bekerülhet magába a kötetbe?
Hát igazából ez egyrészt van egy ilyen ki nem mondott objektív mérce nyilván, tehát aki már nagyon, és a zsűriben olyan tagok vannak, akik már azért régóta foglalkoznak irodalommal, nagyon olvasottak, sok mindent láttak, sok mindent tapasztaltak, és egy-egy ilyen zsűritag már első olvasásra azért meg tudja mondani azt, hogy melyik az a szöveg, amely kötet érett, vagy melyik az a szöveg, amelyik még nagyon nem, és az alkotónak még nagyon sokat kéne finomodnia, nagyon sokat kellene dolgozni, írni, olvasni, ahhoz, hogy majd a későbbiek folyamán bekerüljön a kötetbe. Tehát, hogy ez egyrészt így megy, másrészt pedig van ennek egy ilyen szubjektív oldala is nyilván, tehát abban azt hiszem az előző évek tapasztalatát is mondhatom, hogy mindig nagy az egyetértés, hogy melyek azok a művek, amelyek kötetbe kerülnek, és amelyek még nem érettek a kötetre. Nagyjából ebben tényleg ilyen 80-90%-ban egyhangú szokott lenni a zsűrinek a döntése. Viszont abban már, és akkor itt bekapcsolódik egy másik lényegi pont, ez pedig már mindenkinek a szubjektív megítélése, hogy melyek azok az alkotások, amelyeket a kiválasztottak közül helyezésre érdemesnek gondol. Tehát, hogy itt ez a szubjektív faktor, én azt gondolom, hogy már sokkal jobban előjön, hogy kiknek mik a preferenciái, milyen szubjektív értékrend mentén ítélnek meg egy szöveget, hogyan interpretálnak egy szöveget, tehát, hogy ez szerintem már sokkal szubjektívebb.
Neked mondjuk melyek ezek a szubjektív szempontok?
Hú, nem tudom, én hogyha olvasok egy-egy szöveget, akkor én is így rögtön látom azt, hogyha mondjuk kötetbe való a szöveg, és nekem mindig így ezeket a szövegeket többször is át szoktam olvasni, és nekem mindig vannak ilyen érzéseim, hogy hát megfog egy-egy alkotás, de azt így konkrétan így nem tudom, hogy mik azok a szempontok, ami alapján megfog, de látom, hogy jól össze van rakva, jól meg van írva, feszes-e a szöveg, van-e valamilyen lüktetése, izgalmas-e, hogyan van kibontva az adott téma, formával milyen játék történik, történik-e játék, vagy inkább egy ilyen cselekvésközpontú, mondjuk prózával van dolgunk, nem tudom, hogyha például a versben valaki mondjuk egy ilyen jó ritmusos verset ír, akkor működik-e ez végig, nem válik-e erőltetetté egy idő után ez az egész, úgyhogy nagyon sokféle dologból tevődik igazából össze, tehát így nem tudnék mondani egy ilyen egységes szempontrendszert, viszont hát nyilván nekem is jönnek elő azok a tapasztalások egy-egy szöveggel kapcsolatban, amelyek az évek folyamán értek, és nyilván nálam is van egy alapvető objektivitás, amihez tartjuk magunkat, viszont a végén azért ezek a szubjektív dolgok előjönnek az én esetemben is.
Vannak esetleg olyan hibák, amik évről évre visszatérnek?
Stilisztikailag jó néhány alkotás problémás szokott lenni, aztán főként a lírában szokott előfordulni az, hogy túlságosan is nagyot akarnak meríteni az egyes szerzők, vagy például az is egy ilyen folyamatosan visszatérő motívum, hogy mondjuk egy egészen másfajta, mondjuk egy 19. századi nyelvezettel próbálják meg egy olyan irányultsággal próbálják megragadni mondjuk azt a témát, amit éppen felszeretnének ölelni, szóval ezek ilyen tipikus dolgok szoktak lenni, és hát sok szerzőnél érződik az, hogy nem olvasott igazán sokat még, és erre ezúton is buzdítanék mindenkit, hogy ezt mindig ki szoktuk emelni, akár egy táborban, akár mondjuk még az eredményhirdetések, a gála alkalmával is, hogy maga az írás az nem működik olvasás nélkül, tehát hogy ahhoz, hogy tudjuk használni a nyelvet, meg tudjuk művelni az irodalmat, ahhoz ismerni kell mind a nyelvet, mint pedig azt az irodalmi közeget, meg azt az irodalmi hagyományt, amiből táplálkozunk, meg ami most körbevesz bennünket.
Aki ezek alapján magára ismert, és esetleg kedvet kapott a jelentkezésre, az meddig és hol tudja ezt megtenni?
A január 10-e, 2025. január 10-e éjfél a határidő, és e-mailben várjuk a szövegeket a kortárshangon@uniesterhazi.hu e-mail címre.
És mit tanácsolnál még így végezetül annak, aki most kedvet kapott?
Azt, hogy merje elküldeni a szövegeket, tehát mindenképpen. Szerintem egy nagyon jó döntés az, hogyha valaki mondjuk eddig csak úgy magának írt, vagy idézőjelben az asztalfiúknak írt, nagyon jó dolog kilépni ezekkel a szövegekkel, megmutatni, véleményt kérni, nagyon jó érzés véleményt kapni, hiszen ezekből lehet fejlődni, és hogyha valamit szeretne kezdeni az írással, vagy csak jól esik neki az, hogy néha megír egy verset, vagy néha megír egy prózát, szerintem jó dolog ez, hogy vannak visszacsatolások is, és tudja azt mondjuk, hogy ez az egész, ez működőképes lehet akár, vagy hogyha foglalkozik vele, akkor működőképessé válik egy idő után.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterhazy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Somosvári Eszter Anna, a mai műsor szerkesztője. És itt ül mellettem, nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Rostás Baja Piros, Prima Primissima díjas és Pro Agria díjas EGRI szobrászt, közel 60 monumentális köztéri szobor alkotóját. Beszélgetésünk apropója, hogy ez idén Egercsillaga lettél magad is.
Igen, Egercsillaga díjat kaptam, amiért nagyon hálás vagyok, és még mindig próbálom megemészteni, hogy megtörtént. Ugye ez a harmadik jelölésem volt. Tehát jelöltek egyszer 2011-ben, amikor a Prima díjat kaptam meg, úgyhogy végül is vigasztalódtam. Aztán jelöltek 18-ban, amikor a férjemmel együtt ugye az iskolánkat, ami nem iskola, hanem olyan műteremben, ahol mi tanítunk, mint szervezet voltunk jelöltek. És voltam most, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ha most nem, akkor sosem. Ugye most az egyszer kértem is a szavazókat, hogy szavazzanak, mert amúgy nem szeretem kérni az embereket. Úgy voltam vele, hogyha úgy gondolják, majd szavaznak rám, de aztán úgy néz ki, hogy ez úgy működik, hogy azért bátorítani kell a népet.
Hogy merjék mondani a véleményt, ugye?
Így van, így van.
Gratulálok hozzá. Hogy emlékszel vissza? Mi volt az az első pillanat, ami már alkotással, szobrokkal kapcsolatos az életedben?
Hát ugye mindig azt mondom, hogy 13 éves koromban kezdtem, de ha visszagondolok, és ma már ugye, hogy beszélgettünk a tanítványainkkal, és mondják ugye a szülők, hogy jó, a kislányom már 3 évesen rajzol, 4 évesen. Nem, én nem rajzoltam, én átalakítottam a játékaimat szó szerint, tehát voltak lefejezett, levágott hajú babák, átalakított ruhácskák, legót ráraktam a radiátorra, tehát szerettem átalakítani a dolgokat. Igazából mondhatom, hogy már itt kezdődött az a kreatív rész, tehát én nem voltam egy nagyon rajzolós kisgyerek, viszont később, mikor 13 éves lettem, és anyukám nagyon beteg volt, ugye az angol kisasszonyokhoz jártam a katolikus lánygimnáziumba, legelső osztályba, ami Magyarországon még akkor indult, ugye a katolikus iskolák akkor indultak be a rendszerváltás után. Ott ugye nagyon sok volt az energiám, és végre megtalálták a módszert, amivel végre befogadják a számot, ami az volt, hogy anyagot adtak a kezembe a kerámia szakkörbe. Tehát itt kezdődött minden. Feltűnt rögtön az, hogy csendben maradtam, ami már egy óriási dolog. Tehát azt jelenti, hogy a gyerek le van foglalva végre. Később pedig 15 éves koromban a nagypapám elhunyt, és akkor el is döntöttem, hogy én szobrász leszek. Tehát itt nekem elég korán így kiderült, hogy nekem mi a misszióm. Én kaptam egy hivatást, kaptam egy álmot a Jóistentől, és akkor ezt így próbáltam megvalósítani.
És végig kitartó voltál, végig haladtál tovább, tanultál, képezted magad.
Igen, mondjuk volt benne azért olyan pont, amikor a szerelemmel foglalkoztam, és akkor anyukám ráncigált vissza, hogy jó gyerekem, de azért ne feledd, hogy erre készülsz ott 6 éve, hogy egyetemre menj. Úgyhogy mikor a tanítványokkal beszélünk, hogy mi ugye mentorként őket egy életen át támogatjuk, akkor is, mikor eltűnnek, Akkor arra gondolok, hogy igen, van, amikor az ember a szerelemmel van elfoglalva, vagy a házépítéssel, vagy a gyerekkel, vagy ki tudja, hogy elmegy egészen más útra, aztán rájön, hogy ez az útja, tehát hogy nem lehet tudni, hogy kinek, kire mi vár.
De te mindig maradtál az utadon, meg, illetve mindig volt melletted valaki, aki visszaterelt aztán a helyes útra.
Így van. Édesanyám volt igazából az én kis korbácsom, ugye mindig mondjuk a gyerekeknek, hogy én vagyok a korbácsbe, aki ugye hajtjuk őket a férjemmel együtt, Andrea Jovicsal. És anyukám pedig mindig emlékeztetett arra, hogy mi az én álmom, és mert ugye nem ő találta ki, hanem én, és én eléjük álltam, emlékszem, 15 éves koromban odaálltam anyukám meg a testvérem elé, és mondtam, hogy anyukám, az a helyzet, hogy én szobrász leszek, nagy köveket fogok faragni, és lesz bizony olyan időszak, mikor nagyon éhes leszek, adtok egy zsíros kenyeret, elfogadjátok el, és azért ez egy felelősség volt, mert bizony volt, hogy kellett nekem zsíros kenyeret adni. Hát remélem, most már csak a bor mellé, sör mellé az embernek jó kedvébe vacsorára, de igen, vannak nagyon nehéz időszakok a művész életében.
Hogy emlékszel vissza a tanuló időszakra? Voltak olyan mesterek, akikre azóta is visszagondolsz, akik példát adtak, vagy esetleg még most is segítenek néha?
Hát a kezdetek kezdetén nem nagyon volt mesterem, mert nem nagyon vállaltak Egerbe, ugye. Kezdődött ott, hogy én 16 évesen cenzúrázatlanul kiraktam egy kiállítást a Gárdonyi Géza Színháznak a aulájába, ahol ugye volt mindenféle elég realisztikus szobrok, ugye hát akkoriban kezdtem, akkor még tanultam, voltak portrék, volt téma szerelem, íma, vizitáció, tehát nagyon sok minden, amit ugye egy gyermeki lélek megél. Tehát ugye ott volt a gyermeki hit, amit ugye úgy hívtunk még, hogy gyermeki hit. Szerintem az már megint gyermeki hit lett. És akkor ott voltak a napi dolgok, amiket megéltem, ugye a szorongás, a sikoly, tehát ott volt rengeteg olyan érzés, amit nem tudtam amúgy kifejezni, mindig ugye egy kis vidám lányka voltam, de valahol ezt ki kellett adni. És akkor a visszhangja lett ennek a kiállításnak, ugye onnan jöttem én, és kitanított engem, hogy a szakma szemében igazából ez ellenszenvet váltott ki. Ugye, mert írtak rólam az újságok. Tehát nyilván azért feltűnik egy ilyen jelenség, akkor az amellett nem megy el az ember csak úgy. Ők ezt nem jól kezelték, és amikor anyukám azt mondta, hogy itt van, kiderült, hogy tehetséges a gyerekem, és felhívott egy pár Egerben élő művészt, visszautasítottak nagyon sokan, hogy tanuljon meg a gyerek előbb, rajzoljon 100 fejet. Anyukám azt mondta, hogy 100 fej után a gyerek megy egyetemre, és tényleg így is lett különben. De én dolgoztam nagyon keményen. Akit elmondhatnék, hogy nagyon fontos volt számomra, a Ferenc Tamás festőművész, aki a Dobóba volt a rajztanárom, aki igazán hatással volt rám, és le tudott ültetni rajzolni, mert én akkor se ültem már nyugodtan. Illetve Mártika néni, Juhászné Mártika néni volt, aki igazából az apácáknál, az angol kisasszonyoknál felfedezte ezt az agyag iránti szeretetemet, úgyhogy őt mindenképp megemlíteném. Később ugye voltam Pusztai Ágostonnál egy pár órát, de úgy nem éreztem, hogy így kiteljesedtem volna ott, illetve a jegyeimen rontottam, úgyhogy akkor kellett járnom extra órákra, hát ez ilyesmi, ugye ezt mindenki ismeri, ugye a kis szülő főleg. Hát később ugye elmentem Kőpálhoz, Antal Pista vitt el oda, Antal István ugye nagyon sokaknak ismerős név, ugye Egerben nőtt fel, anyukám osztálytársa volt, és a osztályfőnökük hívta fel, Antal Pista akkor már ott dolgozott a Kossuth Rádióban, hogy Antal Pista, gyere gyorsan, mert az Rostás Inci lánya nagyon tehetséges, úgyhogy meg kell kritizálni a munkáit, úgyhogy jött is. Elvitt engem Kőpál hevesi művésztelepére, és megmondta, hogy befogni a számat, és azt csinálni, amit a mester mond. Akkor faragtam egy indián fejet, de a Kőpát nem sikerült meggyőznöm, hiába próbáltam visszafogott lenni. Azt mondta, hogy belőle nem színésznő lesz. És hát ugye minden akartam lenni, én gyerekkoromban minden kislány akar musical színésznő lenni, meg minden. Hát én még stewardess, kommandós, minden is akartam lenni. Én úgy gondolom, hogy minden is lettem. Tehát énekesnő is vagyok, mikor éppen énekesnő vagyok, színésznő, mikor fellépek a színpadra, ugye? Stewardess, mikor repülök, tehát hogy igazából ezeket megvalósítottam. Később voltam képzőművészeti főiskolán, 3 fordulón végigjutottam, de nem jutottam be. Akkor végeztem, Téba az iskola neve, Budapesten egy jelmezdíszlettervezés grafika szakot, majd jelentkeztem Pécsre. Pécsett a nagymesterem Bencsik István volt, aki Magyarország egyik legnagyobb köves szobrásza, és hát ő egy életre meghatározó figura volt az életemben, mert ő hiába nem tanított minket már 5 éven keresztül, de ő abszolút kiállt értem, tudott kezelni, segített az utamon. Az ő pár mondata az nekem egy életre leckét adott. Persze azért voltak Colin Foster, rengeteg mester volt még, akik foglalkoztak velem. Később pedig ugye, aki még tanított, az Turhan Csetin volt, Törökországból ugye a doktori mesterem, illetve még számos mester. Úgyhogy ők voltak, akik elsősorban tényleg mély hatással voltak a pályafutásomra.
Ahogy én emlékszem, illetve hogy régebben beszélgettünk, hogy ugye soha nem adtad fel, mindig kitartóan tetted a dolgodat, és próbáltál előre haladni a saját ösvényeden, illetve hogy nagyon hamar elkezdtél az agyag után kővel is foglalkozni.
Hát ugye kiderült gyorsan, hogy az agyag az nem elég az én energiámnak, tehát hogy ha most azt mondjátok, hogy gyors vagyok és energikus, akkor azt képzeljük el, mint 30 évvel ezelőtt, mert most ugye 45 vagyok, tehát egy leállíthatatlan kis energiabomba voltam, és tényleg nehezen ültem a feneke, mert ma már elfárasztom magam annyira, hogy le tudok ülni, de még így is nehéz. Igen, ugye nagyon sok buktatóval jár egy művészpálya, tehát azért a mesterek is azt mondják, hogy hiába rajzolsz 10 rajzot, azt mondták, hogy ez nem jó, ez nem jó, ez nem jó, és hiába mondtam, hogy akkor mondjanak egy utat, hogy mi a jó, miért nem vagy olyan, mint ő, meg, tehát megvoltak nekem a harcaim a mesterekkel is. Ugye művészként megélni, igazából a megélhetés az általában a fő probléma, de ez szerintem ma már mindenkinek, tehát ma már ugye nincsen, hogy biztos szakma, amit nehezen tudunk megértetni a szülőkkel, de sajnos ez így van. Úgyhogy voltak kis harcaim a szakmában, a szakmabeliekkel, az, hogy nőként ugye követ faragok, az egy, nem egy átlagos dolog, mert ugye fizikailag ez egy nagyon megerőltető munka, úgyhogy meg is kellett tenni hozzá a szalonnát.
Muszáj is kell az energiahez.
És akkor, tehát ezért ugye nyilván azért piszkálja a férfi csőrét, hogy mondjuk egy nőszobrás sokkal gyorsabban dolgozik, vagy ügyesebb, vagy fiatalabb, vagy úgyhogy igen, tehát még a szakmában is nagyon sokáig kellett küzdenem a státuszomért, de aztán eljutottam hál' Istennek arra a pontra, amikor azért már kifaragtam, tudom, egy 30-40 követ, hogy onnantól kezdve engem már hívtak zsűribe, külföldre, tehát én adtam neveket Iránba, Kínába, számos helyen javasoltam szobrászokat, szimpozionokra, hogy ez így működik, hogy akkor felhívnak, hogy te ismersz, ki az, akiért felelősséget választ, nem csak mint szakmabeli, hanem aki ott tud élni egy hónapig, vagy két hónapig ugye az adott helyszínen, abban a bizonyos kultúrában, azon viszonyok, körülmények között. Tehát ezekért nekem felelősséget kellett vállalni.
Amennyire emlékszem, nagyon hamar mentél külföldre is, tehát hogy hamar utaztál sok felé, ráadásul abszolút egzotikus, meg különleges helyekre, ahogy említetted is, teljesen más kultúrába kellett ott élned addig, amíg adott esetben el nem készültél egy szoborral. Márpedig ezek a szoborok nem két nap alatt készülnek el.
Bizony, bizony, ugye, hát ugye amikor lediplomáztam Pécset 2004-ben, akkor én nagyon szerettem Pécset, és akkor próbálkoztam azzal, hogy mondjuk ott maradjak, mert itt Egerben még nem láttam magamnak perspektívát, ugye elindultam úgy, hogy nem fogadtak itt be. Aztán elvitt a szerelem Szerbiába, aztán visszacsapott a szerelem, tehát egy kalandos, hát azért 20 évesen nyilván. De én egy-két évig, akkor még nem nagyon mentek ezek a, nem volt még ilyen mobiltelefont, vagy akkor tájt indult be, amikor én 20 éves lettem. Tehát akkor még bizony el kellett küldeni postán a jelentkezéseket szimpozionokra. Jó, két évig én csak pályáztam. És az ugye azzal járt, hogy édesanyám állott voltam, elkeseredve, hogy miért nem indul be, mert amit kaptam volna lehetőséget, ugye férfi szobrász közönségekben, ott ugye a nőnek hátrébb van a helye, ott nehezebb lett volna kitaposni az utamat, amire én úgy gondoltam, hogy én ennél sokkal erőteljesebb vagyok, és megcsinálom magam. És az érdekes, hogy amikor ez egyszer csak beindult, és volt olyan szimpozián szervező Litvániában 2006-ban, aki észrevette ezt a őrült energiát, és mikor ugye a litvánok azok ilyen két méteres óriási emberek, mondjuk az asszonykáik picik, és vannak nagyon jó gránitjaik. Na most a gránit az azért elég kemény kő, ez volt az első gránit élményem, és akkor ki kellett választani ott a helyi adott kavicsokból, hogy mi lesz, melyik lesz a miénk. És mindenki választott, és én mondtam, hogy ne ez lesz az én big mamám. Ugye hát egy ilyen két méteres kövecske. És ránézett az ember, ugye a szervező, hát ez nem big, mert ő ugye 2 méter 10 centi volt, ez nem big, itt nem big, úgyhogy ad nekem egy követ, dupla akkorát. Mondtam, hogy hát jó, de ugye van egy hónapom, és én még gránitot nem faragtam, ami ugye legalább ötszörös olyan energia, mint egy márvány. Technikailag nagyon sokkal nehezebb. Adott mellém egy asszisztenst, egy orosz embert, aki nem nagyon beszélt, csak annyit, hogy robota, robota, a Viktort, aki első nap kétségbe esett, mert akkor még nyilván nem úgy haladtam első nap, első vágások. Aztán látta a szorgalmamat, hogy én reggel 6-tól már vágtam a követ, még mindenki még alukált, és a végén kész lett a Big Mamám, és egy hatalmas sikert aratot kaptam, és egy bronzdiplomát ott akkor ott ugye közönség szavazat alapján. És azért azt szerintem előre vitt nagyon a professzióba, a szakmámban. Tehát ez nagy lendület volt ahhoz, hogy utána egyre több helyre bejutottam, egyre több helyre meghívtak. Nagyon sokat jártam keleti országokba. Ugye én pályáztam mindenfelé. Az Unióba is pályáztam, meg ugye akkor még épp hogy volt Unió, igen, meg Európa felé is, meg Spanyolba, meg mindenfelé, de valahogy mindig keletre hívtak. Úgyhogy mondtam, valami dolgom van nekem ott ezek szerint, úgyhogy jártam én bizony Baj, Irán, Perzsa-öbölbe befaragtunk a Indiába, Kínába 3-szor, Egyiptomba, tehát nagyon sok, Törökországban 13 szobrom is van, úgyhogy nagyon, sokkal több azon a világ azon a részén levő szobrom, mint mondjuk itt nyugaton.
Uh-huh. És az, ahogy hallottál előre, vagy ahogy vissza nézze az úton, meg fejtetted, hogy miért lehetett, így, hogy inkább ott, Irán, mint a másik irányba.
Én most Perzsa vagyok, ha ugye öbből megkérdeznéd, hogy miért éppen Törökországban mentem doktorira, uh-huh, akkor is elmondtam, hogy azért, mert nekem Európa unalmas, tehát itt van egy megszokott barokk, reneszánsz, stb. Imádom, tehát hogy gyönyörű, meg ugye a román stílus, meg gótika, tehát oda vagyok ezekért, meg imádom a barokk városomat, meg ugye a klasszicista épületeket, tehát nincs ezzel gondom, de én úgy gondoltam, hogy ha már leállok a sikeres munkám közepén, mert ugye a doktor azt jelentette, hogy nekem le kellett állnom pár évre a faragással, és akkor már volt több, mint majdnem 30-valahány szobrom, tehát 31 éves volt, amikor elkezdtem a doktorit, akkor olyan helyre megyek, ami ad nekem valami extrát, új, bizony, teljesen más kultúra, más vallás, más nézet, nagyon finomak az ételeik, ezt ugye tudjuk, úgy voltam Törökországban például, hogy gyönyörű márványok vannak, de mikor oda mentem, azt mondta a mester, hogy itt bizony nem kap márványt, mert maga már annyi márványt faragott. Úgyhogy mindennel dolgoztam, szappannal, fűszerrel, mindennel. Ez az egyik, amiért magamtól is szívesebben mentem mondjuk keletre. A másik pedig ugye át kellett formálni a formáimat. Tehát ugye a keleti országokban nagyon sok helyen ugye ott nagyon sok a muszlim, ugye Kínában ott abszolút semmi, ott például a realisztikus szobor. Tehát mindig hozzá kellett a szobrot adaptálni a helyszínhez, hogy hova is megyek, és akkor le kellett egyszerűsítenem a történeteket. A köztéri szobrászoknak így az elmúlt 50 évben főleg ilyen dizájnt visz, ami mindenhol elfogadható. És jó, mert az is lenyomat maradhat egyszer majd, hogyha ki tudja, mi lesz még. De én mindig úgy gondoltam, hogy ez nekem olyan, mint egy napló, tehát én szeretném az általam megélt személyes dolgokat valahogy formába önteni, még akkor is, hogyha mondjuk egy ilyen duci csapfej, csakláb forma lesz, mert ugye le kellett egyszerűsítenem, de hogy azt adjam át, amit én megélek, és azoknak adjam itt a lenyomatait. Ugye igazából én onnan is kilógtam egy kicsit köztéri szobrászok közül. Mondták is a kollégák, hogy ők ezt nagyra becsülik bennem, hogy bátor vagyok, mert ugye ez azt jelenti, hogy nagyon sok helyre nem jutottam be viszont emiatt.
De nem kötöttél kompromisszumot.
Így van. Uh-huh. Nem, úgy voltam vele, hogy csináltok én is csavart, de minek? Tehát ugye, most visszagondolok, hogy száz éves, akkor... hogy na is mit faragta? Hát faragtam egy láncot, meg egy csavart, meg egy kalapácsot nagyba, akkor úgy jó, de hogy...
Igen, hogy abba hol vagy te. Pontosan. Meg az mit, igen, igen. Mit ad?
Nem dizájner vagyok én, hanem igen, szobrász, ugye.
Igen. De ez érdekes, amit mondasz, hogy a saját magad által megélt dolgokat próbáltad mindig szoborba önteni. Ugye akik ismerik a munkádat, már pedig sokan ismerik a munkádat, főleg itt Egerben, hogy ugye mindig alakok vannak, amik megjelennek. Ha van tárgy is, akkor is van mellette egy alak, és mindig az alak a hangsúlyosabb.
Így van, igen. Igen, én mindig mondom, hogy elég emberközpontú vagyok. Tehát mikor nekem azt mondták, vagy a mai napig, hogy mondjuk csinálják egy panorámát, tájképet, tehát én nem tudom. Tehát nagyon szeretem. Különben van, tehát van, hogy lementek fotókat magamnak, hogy jaj, de szép, de ahhoz nagyon le kell nyűgözzön a táj, hogy én azt lefessem. Úgyhogy én mindig, nekem mindig az ember és az emberi kapcsolatok, kapcsolódások, ezek voltak a lényeges témáim. A mai napig igyekeztem mindig úgy csinálni, hogy akkor jó van, ez lesz a játéki figurám, de akkor ezen belül legyen az, hogy van az apa, meg az anya, meg a gyerek, meg a baba, mint például itt a nemzedékek terén, amit sokan mondják, hogy mi az fog, majdnem. De nem baj, mert meg kell hagyni az embereknek a saját fantáziájukat élni. Úgyhogy igen, engem elsősorban ugye az ember foglalkoztat.
De olyan érdekes, hogy az ember, hogyha ránéz a szobraidra, akkor ezt érzi is, hogy ez nem egy alak, nem egy portré, nem egy modern, csak egy...
Absztrakt forma.
Így van, igen, hanem igen. Hogy mindig érezni benne, hogy van egy mögöttes tartalom, igen. Amit megalkottál, vagy amit belevittél abba az adott szoborba. Igen. Itt is egyébként, a nemzedékek terén is.
Igen, igen, hát az érdekes különben, hogy én is kaptam azért hívásokat, hogy csináljak történelmi jellegű munkát, és mindig azt mondtam, hogy mondjuk itt van egy 56-os téma, ugye volt egy időszak, mikor ugye rengeteg támogatást lehetett kapni, vagy a Szent István király, és mindig azt mondtam, hogy jó, de most kinek a szemszögéből? Mert én ugye nem éltem akkor, most kinek a szemszögéből? Tehát én ezt nem éltem meg személyesen. Tehát nincs hozzá személyes kötődő élményem, úgyhogy ezeket nem vállaltam. Ráadásul ugye mindig igyekszem ugye a politikától így távol maradni, és mert nekem vannak jó emberek, meg vannak rossz emberek, meg vannak ugye a közömbösek. Tehát, hogy nekem az nem attól függ, hogy milyen párt, meg nagyon sokszor sem tudom ki milyen párti különben, hanem így próbálok ebből így kimaradni, hogy akkor fel legyek használva mondjuk ilyen-olyan célra. Én szoktam mondani, hogy én jelenkor szobrásza vagyok. Tehát azt, amit én most itt megélek, na arról tudok hiteles képet adni. De arról, ami történt 100 éve, meg több ezer éve, na most meg tudom oldani, megvalósíthatom, meg ha megmondják, hogy mit, de mennyire lesz hiteles?
Igen, ez egy érdekes kérdés egyébként. Ráadásul történelmi szoboroknál ugye inkább azt szeretnék, hogy valami klasszikus alkotás készüljön.
Ja, pedig meg legyen olyan, mint ott mondjuk, mint mezőszemeli.
Ez olyan, mint a Petőfi szobrok minden pontosan. Egyes városban, ami meg nem az, amit az ember valóban.
Nem lehet újítani, abban ugye nagyon kötött. Tehát ez olyan, mint mikor mondjuk egy barokk templom ugye rendel mondjuk szobrot, ott azért megvan adva, hogy ott akkor barokk kell legyen. És jó, mert azért barokk, tehát azért az a barokkor, az azért barokk, a reneszánsz, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy nem akarok olyat, hanem ugye itt azért kompromisszumokat kell kötni, ahogy mondtad. Tehát, hogy meg kell találnom, hogy hol találom én meg magam azon belül. Igen.
Igen, hát akkor lesz hiteles az alkotás, igen. Persze.
Nagyon sokan azt hitték, hogy nem is tudok realisztikus szobrokat csinálni, mert ugye főleg oda hívtak, olyan kellett. Úgyhogy mikor például a Ringelhan Gyuri bácsinak csináltam ugye a bronzdomborművét a uszodára, ott azért sokan meglepődtek, hogy te ilyet is tudsz, hogy mondom, persze, tanultam az egyetemen, hát a Barcsai Jenő anatómia könyvét ugye mindenki ismeri, Törökországban is abból tanultunk, az ő tanítványa volt az anatómiai tanárom. Tehát, hogy mi azért nagyon jól megtanultunk azért rajzolni, alakot, meg mintázni. Tehát ugye 5 év az egyetem, az arról szólt. Akkor még úgy működött. Ma már az egyetemek nagy része nem tanítja a klasszikus utat. Ezért is csináljuk mi azt, amit csinálunk a férjem.
A műsor következő részében innen fogjuk folytatni, hogy a férjeddel, Andrea Jovicssal együtt létrehozott ANB többnyelvű összművészeti alkotóműhelyben hogyan is foglalkoztok a gyermekekkel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Kedves hallgatóinknak is megköszönjük a figyelmet, Rostás Bea piros szobrászművésszel beszélgettünk. További kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztő Csomosvári Eszter Annát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!